Rebrief. Reklám, marketing, média velősen a Mediátor szakértőivel. A műsorvezető Marosi Viktor.
Köszöntök mindenkit, ez a Trend FM és a Mediátor Full Service reklámügynökség heti műsora, amely reklámokkal foglalkozik. Itt van velünk Dankó Bence, a Mediátor vezető stratégiája. Szia Bence!
Szavasztok, köszöntök mindenkit!
Valamint itt van velünk Tóth György, a Mediátor PR vezetője is.
Szia Viktor, szia Bence, és üdvözlöm a hallgatókat innen a stúdióból.
A vendégünk Inkei Bence lesz, a 24.hu kulturális rovatvezetője, aki nemrég írt egy cikket a leáldozóban lévő fesztiválokról, erről fogjuk őt kikérdezni. A hírek között beszélünk a Continental közlekedésbiztonsági kampányáról, a Biotech USA és az FC Barcelona együttműködéséről, szintén szó lesz az UNICEF bántalmazás elleni kampányáról, a spot szemlében pedig egyetlen spottal, a Penny új spotjával foglalkozunk. Szeretjük a hazai ízeket. Valamelyikőtök azt írt, hogy a Penny LSD trip sorozata. Hát én nem, nekem nem jutott eszembe, hogy LSD trip, mert hogy ugye oké, hogy kiveszed a polcról a tejet, és akkor egy mezőn találod magad tehenek között, hanem nekem megint csak egy ilyen időutazás volt ez, nem LSD trip.
Szerintem arra gondolt, aki az a szerkesztő kollégánk, akit most nem nevezünk meg, hogy ugye voltak azok a penniszpotok, amiben Csonk András így beolvatta a izébe a polcba, és aztán egy ilyen ügyes mozdulattal láttuk, hogy így kifordul belőle, mert olyan mintájú ruhát viselt, így hátulról lehetett látni, mint amilyen a polc, és abból fordult ki, és ez volt a ez az, ami így a tripes gondolat lehetett ebben a felvetésben. Na ez nem tudom, hogy mennyire tripes vagy utazós ez a mostani megközelítés, de az biztos, hogy nagyon látványos. Nagyon látványos ez a megoldás, hogy úgy támasztja alá képpel azt, hogy helyi termékek vannak a Penny-ben, hogy ahogy így a vásárló megragadja az almát, rögtön ott találja magát az almafák között, azon a termőhelyen, ahonnan az alma érkezhetett.
Pont most, ahogy beszélünk erről, beflesselt, hogy valamikor egy-két éve beszéltünk pont talán egy olyan társadalmi célú kampányról, ami a hazai fogyasztásra ösztönözte az embereket, talán ilyen flat designos grafikai megoldással, nem is élő szereplős spottal, vagy nem is spot, talán inkább egy ilyen ismert terjesztő filmmel, hogy valóban, hogyha ezt a topikot nézzük, akkor ez egy nagyon jó exekúciós ötlet ebben a filmben, hogy ez így hirtelenjében azonnal kontextusába helyezi azt, amiről beszélünk ebben a 30 másodperces közegben.
Igazából az az érdekes kérdés, hogy az a táj, ahova látjuk, hogy így ugrik a szereplőnk, abból így mennyire lehet azt érezni, hogy az tényleg így Magyarországon lenne. Szerintem lehet is, meg nem is. Ezen így lehetett volna még gondolkodni, hogy vajon azt kell-e éreztetni, meg mennyire lehet éreztetni, de az biztos, hogy önmagában ez a képi váltás, ettől így emlékezetessé tud válni ez a megoldás.
Valóban, hogy azt nézzük, hogy ezek általános mezőre érkezünk, és vajon mennyi látványt, vagy nem tudom, színesre festett köcsögöt, vagy nem tudom, bármit pakolhattak volna oda, hogy ez ne egy osztrák kövér zöldfűvű legelő legyen. De itt, ami nekem szemet szúrt, vagy inkább fület, az a zene használata, hogy itt egy picit ilyen népieskedő, dekorszerű zenét választottak, ami elsőre úgy, amikor hallgattam a hegedűszót, akkor igen, hát ez valóban egy ilyen népi motívum, de ha nagyon belehallgatsz, akkor mégiscsak azért nem tették le a voksukat emellett, tehát elmozdul egy ilyen általános, néha talán még ilyen country irányba is, mint mondjuk a fonográf esetében történt ez a 70-es években, tehát hogy itt próbálkoztak is ezzel, hogy legyen magyar, és nem is biztos, hogy minden területen.
De ez nem kritika, hanem kifejezetten az, hogy a szerzett zene az karaktert ad az egésznek, elkezdünk rá figyelni, és tök jó, hogy a szerzett zene mellett döntöttek az alkotók.
Az iskola kezdés előtt folytatódott az UNICEF bántalmazás elleni kampánya. Hát arról beszélnek, hogy ha ilyet látsz, szólj. Igazából itt egy üzenet van, és már évek óta, viszont ezt az egy üzenetet nagyon fontos súlykolni. Tehát vannak olyan dolgok, amiket évekig, akár évtizedekig súlykolni kell. Beszélj róla, lépj közbe, tegyél valamit, tehát ne legyél passzív. Ezt az üzenetet kapjuk meg Szenától, Lilfraktól, Tédenitől, Marsalkó Dávidtól, és hát ez a kampány sokkal sokrétűbb egyébként.
Igen, ne nézz félre, headline-nal fogtok találkozni a City Light-okon, az Instagramon, hogy amikor szembe jön majd ez a kampány, és az unicef.hu ne nézz félre, az a kampánynak a gyűjtő oldala, és nem csak akkor érdemes ezt a kampányt megnéznetek, hogyha a téma az valamilyen okból érdekelni titeket, nyilván egyébként ez egy tök fontos téma, és szerintem kb. Mindenkit érdekelhet, hanem azért is, mert nagyon-nagyon szépen össze lett rakva ez az egész aktivitás, kezdve onnan, hogy megvannak a hírességes videók az Instagramon, ahol a hírességek elég őszintén, nem, és elég hitelesen beszélnek, nem a híresség pozícióból, nem az influencer pozícióból, hanem tényleg történeteket mesélnek, és annak a következtetéseit mondják el. De egészen odáig, hogy készült egy Help App, egy UNICEF Help App nevezetű alkalmazás, amelyikkel egy dolog, hogy lehet vele segítséget kérni, de közben így elég jól elnavigál olyan tippekhez, meg tartalmakhoz, amik segíthetnek ezekben a nagyon-nagyon rossz szitukban, amikben az ember rossz közösségekbe keveredhet.
És az is tök érdekes, hogy a honlapon jelzik is, hogy ez egyébként vállalati támogatással tudott megvalósulni, tehát tök jó, hogy sikerült ehhez kimondottan erre az applikáció a szponzorokat találni. Egy megjegyzés a szervezőknek, hogy én meg szoktam úgy nézegetni akkor így az appoknak az előképeit, screenshotjait a magukon a platformokon, és a Google Play-es link az nem működik, és valójában a Google Play-en sem könnyen, vagy egyáltalán nem található meg ez az app, úgyhogy ezt jó lenne javítani.
Aktualitásunk, hogy egy magyar cég lesz az FC Barcelona hivatalos globális partnere, azaz a Biotech USA. USA. USA.
Elsőre így csettintettem, hogy na ez aztán tényleg egy izgalmas PR, egy izgalmas szponzorációs kommunikáció, egy olyan alkalom, meg olyan típusú kampány, amiről ritkán van alkalmunk beszélni, és ritkán történik egy ilyen nagyszabású együttműködés, szponzoráció, PR aktivitás egy magyar márkával. Ugye a gondolat annyi, hogy van egy erős sportmárka, majd most melyikre gondolok, a Biotech USA-re, vagy az FC Barcelonára, de pont ez a lényeg, hogy mind a kettőre gondolhatok, és hogyha ezek így összeakaszkodnak, akkor így ez egy erős alátámasztás lesz a Biotech USA termékeinek, porainak, táplálékkiegészítőinek, stb. És hogy tényleg egy más polcra helyezheti egy ilyen együttműködés a Biotech USA-t. Tényleg nem, az ötletre nem tudok rosszat mondani, viszont nem találkoztam videókkal, csak büszke bejelentéssel, egy-két logózott pekshotos fotóval, és aztán hogyan megyünk ezzel tovább? Mennek ezzel egyáltalán tovább? Mi lesz?
Hát a kampány bejelentőből az kiderült egyébként, hogy itt komoly tervek vannak arra nézve, hogy ennek a jövőben születő tartalmakkal fognak mit kezdeni, tehát valójában az lesz, hogy itt a kinti edzőket fogják hazahozni, workshopot tartani az itteni edzőknek, videós case study-k születnek arról, hogy milyen teljesítményjavulást értek el, tehát ez szerintem egy nagyon aktívnak tűnő tartalmi együttműködés lesz. Most valóban az van, hogy gyakorlatilag egy pici statik dolgot kapott, én is egy bevásárlóközpont digitál display-en vagy digitális hogy mondják, ez DLP-n találkoztam ezzel, és utána gyakorlatilag ez picit így a levegőben lógott egy pár napig, hogy egyáltalán mit is láthatunk ezeken a posztereken.
PR-esként mekkorát csettintettél, amikor ezt megláttad?
Hát ez egy hatalmas fegyvertény egy hazai márkának, szerintem nem is tudom, hogy így emlékeimben van-e ilyen ekkora együttállás, amit láthattunk az elmúlt évekből.
Utolsó hírünk a Continental közlekedési kampányáról szól. Nem tudom, egyébként azt ti reklámosok tudjátok-e, hogy melyik a leghatékonyabb időszak egy ilyen jellegű közlekedési kampányra. Én láttam közlekedési kampányt már karácsony előtt, amikor a szeretteinket féltjük, amikor nagyobb a szeretet.
Nem, a karácsony előttet azt semmiképpen sem javasolnám. Tehát, hogy azt, amikor
az lehozott az életről.
Nem
fogsz vele találkozni akkor a zajban, amik már most lefoglaltak a hirdetők.
Tudom, hogy 50, de itt a 63 még simán belefér. Ez az egyik ilyen mondat, ami az egyik City Light-on van. És utána ott van a apró betűvel Magyarországon az elmúlt évben 8392 közúti balesetet okozott ez a mondat.
Gyakorlatilag elmondtad ugye a kampány plakátjainak és felületeinek a felépítését. Van benne egy ilyen népszerű közvélekedés, egy ilyen mondat, amivel közlekedők, autósok, bicajosok, gyalogosok megcsalják magukat, amire azt mondják, hogy nem gond, azért tényleg 50 mellett belefér a 63, és akkor alatt a picikébe, sárgába egy kisebb betűn elmagyarázzák azt, hogy miért helytelen így gondolkodni. Ez egy nagyon izgalmas és nagyon kockázatos megközelítés, de nekem nagyon tetszik. Tehát ez, hogy akkor tényleg ilyen belső mondatokat mondanak. Mennyire igaz, mennyire sokan érzik azt a mondatot igaznak, amit itt felvett a plakáton. Tehát, hogy van ebben a plakátsorozatban olyan mondat is, és erre majd rátérünk, amit egy csomó mindenki nem talált feltétlenül igaznak, mert nem vette észre, hogy ez egy ilyen népszerű mendemonda közvélekedés az autósok között.
Piros lámpa egyik... az autóknak szól, nem nekünk bingásoknak? Erre gondolsz?
Például igen. Például erre. De ez az egyik, ami kockázatos benne. A másik, ami kockázatos benne, hogy hogyan lehet ezt úgy vizuálisan megjeleníteni, hogy egyértelmű legyen, hogy ez nem egy felhatalmazás, hogyha gyorsan ránézel, akkor is lássad, hogy ez nem arról szól, hogy valaki ezt mondja, hanem ez megidézi azt, hogy idézőjelben van, és hogy ez egy hülyeség, és hogy nem szabad így viselkedni. Tehát, hogy ez egy design, tervezés, layout szempontjából meglehetősen nehéz feladat, és én nem vagyok benne biztos, hogy a Continental ezt teljes sikerrel ugrotta meg, miközben a megközelítése az nagyon szuper.
Az adás előtt szóba került itt szerkesztőségünkben, hogy mennyire hatásosak, vagy mennyire miért van az, hogy egy márkának, hogyha az autósok felé üzen egy ilyen társadalmi célüzet, akkor miért kell, hogy mindenképpen a gyalogosokat és a bringásokat is kicsit pellengére állítja, de ezzel én nem értek egyet, tehát szerintem azok a mondatok is pontosan helyétállóak, pontosan ugyanolyan veszélyesek szerintem azok a önmaguk szempontjából, vagy mások szempontjából azok, amiket a gyalogosok vagy bringások el tudnak követni egy helyzetbe, tehát nekem ezzel nincs problémám, hogy nem egy autós fókuszú lett ez a kampány egyébként, főként egyébként autós célcsoportra dolgozó márkánál.
Jön a Rebrief második része, amiben a fesztiválokról lesz szó.
Rebrief.
Folytatjuk a Rebriefet, és a fesztiválozásról lesz szó. Fesztiválról szoktunk sokat beszélni ebben a műsorban. Most egy picit másik perspektívát fogunk használni, ugyanis nemrég megjelent egy cikk a 24.hu-n, tényleg ráunt a világ a fesztiválokra címmel. Inkei Bence, a 24.hu kulturális rovatvezetője jegyzi ezt a cikket, akit üdvözlünk a vonal másik végén. Szervusz, Bence!
Szia, üdvözlöm a hallgatókat!
No, érdekes ez a cikk, érdekes a felvetés, de valahol mégsem meglepő. És hadd kezdjük ezzel, hogy a fesztiválozás az valide az a kérdés, hogy megy ki a divatból, hiszen mindig fel fog nőni egy generáció, és lásd, most ez a generáció, és itt Magyarországon láthatjuk igazán, ez az, amelyiket meg lehet mozdítani háromszor a Puskás arénába egy előadóként. Ez a kijelentés, hogy ráunt-e a világ a fesztiválozásra, honnan táplálkozik, és milyen perspektívákat vizsgáltál, amikor ezt a cikket megírtad?
Hát ennek az elsődleges apropója nyilván a Sziget, az idei Sziget volt, amiről a szervezők is ugye az ott lévőknek is lehetett olyan érzése, hogy most nincsenek annyian, mint szoktak lenni, és ezt a számok is alátámasztották, tehát idén nem volt egyetlen teltházas nap sem. De ha egy kicsit kitekintünk, akkor világszerte is ez volt, hogy idén Ausztráliától Nagy-Britanniáig megszűntek fesztiválok tucatjával, és a nagy, elismert amerikai fesztiválokra sem kapkodták abban a tempóban egyeket, mint ahol szokták. Tehát az, hogy a Coachella fesztiválra még lehetett közvetlenül előtte is az egyik hétvégére belépőket kapni, ez példátlan gyakorlatilag. És hát akkor még láthatjuk ezeket is, hogy ugye idén a Balaton Sound, egy-két évvel ezelőtt a Volt is, és egyre több magyar fesztivál is közben beadta a kulcsot, tehát mindenképpen releváns ez a kérdésfeltevés szerintem.
Iszonyatosan drága lett a világ, azért azt is tegyük hozzá, egy gazdasági világválságon vagyunk túl, minden jóval drágább most is, 20x%-os inflációval, tehát ha innen nézzük, akkor az annyira nem meglepő.
Hát ez igaz, de azért nincs mindenhol infláció, tehát vagy nincs mindenhol ekkora infláció, tehát azért nyilvánvalóan több probléma vagy több oka is van ennek a folyamatnak. Ebből az egyik az kétségtelen gazdasági, egyértelmű, hogy nem is annyira, mert ez az infláció meg az energiaválság az inkább az kimondottan Európának ez a kelet-közép, vagy keleti fele és a közepe az, ami erre inkább vonatkozik. De az, hogy a Covid, itt inkább a Covidnak a hatása egyértelmű, hogy azóta drágultak be nagyon a fesztiválok és a fesztivál szervezők is arról számolnak be, hogy az általuk rendelt vagy nyújtott szolgáltatásokért sokkal többet kell fizetni, akár egy pár év alatt ezek a duplájára drágultak. legyen szó bármiről. És ennek ezzel ugye párhuzamosan a jegyek is, vagy a fesztiválok a területén fogyasztható ételek, italok, tehát az egész üzletek mindenhol drágult valóban. És ugye még 2022-ben még tolta ezt egy olyan, volt egy olyan hatás, hogy na akkor most itt két év szünet után végre kibulizzuk magunkat, ez most arra már elmúlt.
Uh-huh. A külső tényezők mellette belső tényezőket is említettél a cikkben, ez pedig, vagy nevezzük így azt az érdekességet, hogy a legnagyobb előadók nem nagyon járnak az utóbbi években fesztiválozni, hanem saját aréna koncerteket szerveznek. Ez mennyire járul hozzá ahhoz, hogy a fesztiválok népszerűsége csökken, illetve mi lehet az ok-okozat viszony? Melyik volt előbb? Az, hogy a nagy előadók nem mennek fesztiválozni, vagy az, hogy a fesztiválok nem eléggé vonzóak a nagy előadóknak? Vagy, tehát, hogy így szerinted mi itt az összefüggés a kettő között?
Itt is anyagi okokra lehet ezt visszavezetni elsősorban. Tehát egyszerűen a legnagyobb sztárok, vagy az A-listás sztárok, vagy akárhogy is nevezzük őket, ők egyszerűen most már eljutottak oda, hogy nekik már nem éri meg fesztiválozni, tehát egész egyszerűen, ugye Taylor Swift erre a legjobb példa, hogy ő nem lép fel fesztiválokon, ő egyedül is meg tud tölteni arénákat, mint ahogy most tette ezt nyáron. Ez sokkal jobban is keres belőle, nem is kell. Ugye a fesztiválozás azért nyilván egy kicsit arról is szól, hogy egy fesztivál fellépés, hogy közösködni kell, meg kell osztani a színpadot, kevesebb idő van mindenre, kevesebb, kisebb produkciót lehet bemutatni. Viszont a legnagyobb sztárok ezt most már kik tudják kerülni, és a fesztiváloknak meg hát csúnya szóval, vagy kicsit túlzásra azt mondani, hogy maradt a lepattanó, de tényleg ők már a kisebb sztárokból tudnak gazdálkodni, azokat tudják csak meghívni.
Ez nem biztos, hogy baj, de arra térjünk egy picit vissza később, most még csak egy picit jósgömbözzünk a magyar piacra tekintve. Itthon azért a legnépszerűbb hazai előadók, Azária, Klubi, Karzonkoma, ők azért így végigturnézták idén-nyáron a hazai fesztiválokat. Szerinted ők is később lehet, hogy lemondanak a fesztiválozásról?
Hát nem mondanám ezt, meg egyébként is a magyar piac azért sokkal egész azért sajátosan működik, meg nem, ugye vannak lemaradások is sok szempontból a nemzetközi piachoz képest, tehát Magyarországon azért egyrészt fontos az, hogy ezek eljussanak, ezek az előadók ezekbe a régiókba, ahol a fesztiválok révén jutnak el egyelőre, és még nincsenek olyan régóta ők a placon, hogy ezt megtehetnék, hogy ezen elgondolkozhassanak. Úgyhogy szerintem ez most még egy nagyon következő egy-két évben én nem hiszem, hogy ez reális lenne. Még akkor se, ugye az Azária esetében láttuk, hogy ő meg tud tölteni többször is egy puskást, de azért ez egy kicsit más helyzet még szerintem.
Kanyarodjunk végre vissza arra, hogy akkor elmennek a legmenőbb előadók a fesztiválokról, és nem lépnek föl. Ugyanakkor maradjunk még egy picit a népszerűségnél, mert én azt gondolom, hogy a fesztiválok nagyon-nagyon összhangban vannak a zenehallgatási szokásokkal, hogy sokféle előadót hallgatunk, sokféle műfajt hallgatunk, tehát nincs már nagyon olyan, hogy a rockerek, vagy aki csak regit, hanem így keverednek ezek a műfajok így a lejátszási listáinkon, és ezért egy fesztivál általában a változatosságot tárcán kínálja. Ez a nagy előny, ami összhangban van abban, hogy hogyan hallgatunk zenéket, ez sem számít már annyira, vagy én rosszul gondolom a zenehallgatási szokásainkat?
Én azt gondolom, hogy ez nem feltétlenül előny, tehát ugye régebben volt a fesztiválnak egy olyan szerepe, hogy emberek kimentek, és akkor ott megismertek zenéket, hogyha kellően nyitottak voltak erre. Az elmúlt egy másfél évtizedben a streaming gyakorlatilag annyira megváltoztatta a zenehallgatási szokásokat, hogy ez már nincs, annyira elértéktelen lett a zene önmagában, hogy ennek most már nincs annyira jelentősége.
Tehát, a zene felfedezésére gondolsz? Arra, hogy hogyan fedezünk fel zenéket?
Igen. Igen, így van. Hmm. Tehát, hogy ez most már ott van a legtöbb, vagy nagyon sok embernek ott vannak a mindenféle algoritmusok, össze tudják állítani, mik azok a zenék, amit ők érdeklik. Ezért nagyon kevesen mennek már ki úgy egy fesztiválra, ami egyébként nem is egy olcsó mulatság, tegyük hozzá, hogy akkor ők most akkor kimennek, és akkor hú, de ott fognak felfedezni ismeretlen zenekarokat. Tehát ez szerintem egyre kisebb réteg.
Akkor a korábbi fesztiválozós élményhez képest az egyik ilyen nagy változás, hogy régen úgy is mentél, hogy hú, akkor mondjuk elmegyek a világzeneire, mert ott felfedezek olyat, amit még életemben nem láttam, meg nem is gondoltam volna, hogy van. És ez most nincs, ilyen igénye nincsen a fesztiválozóknak, azt akarják nagyban hallani, ami alapvetően a telefonokon szokott dücögni?
Igen, egyfelől, másfelől meg nem tesznek már erőfeszítést annyira, hiszen nem is kell erőfeszítést tenni, hiszen bárki felfedezhet bármit most már az internet segítségével, a Spotify meg ezeknek a segítségével, hogyha akar. Nem kell ehhez fesztiválra menni, nem olyan. Ugye ez még 10-15 éve ez a lehetőség azért jóval korlátozottabb, jobban meg kellett küzdeni a
torrenttel.
Akár a torrenttel, akár máshogy. Most meg ugye a torrent ott azért az még úgy működött, hogy akkor te konkrétan keresel valamit. Itt meg most erre már nem kell keresned semmit, hiszen oda adagolják neked akár a Spotify, akár a YouTube, akár mi, hogy nagyjából a te preferenciáid alapján már viszonylag nagy biztonsággal tudnak olyan zenéket mutatni, hogyha te szeretnéd, amiket szeretni fogsz.
Legyen keretes a beszélgetésünk, és visszaugranék az elejére a beszélgetésünknek, amikor arról beszéltünk, hogy most már megtölt egy magyar előadó, egy fiatal magyar előadó, fiatal közönséggel egy Puskás Arénát. Az a cím, amit te adtál a cikkednek, hogy tényleg ráunta a világ a fesztiválokra, az egy hosszú távú gondolkodás, vagy ez csak éppen egy időablak a történelemben, ahol most történik egy ilyen, hogy egy picit lejjebb megy a fesztiválozási kedv. Mert hogy azért a kettőt, hogyha egymás mellé tesszük, akkor tényleg a mi generációnk, tehát mint a 2010-es években, akik aktív koncertre járók voltunk, még nem volt annyira gyakori egy Budapest Park méretű szórakozó hely, vagy az, hogy így menjünk vissza szinte bérlettel a Puskás Arénába.
Igen, de ez mondjuk, hogy ez most mennyire lesz hosszú távú, ezt nyilván nem lehet kiszámítani, hiszen ez is egy relatíve új fejlemény, hogy a fesztiválok népszerűsége úgy tetszik, hogy kezd veszíteni, de az feltétlenül ott van, és azt még nem érintettük, hogy a Z-generációnak a szórakozási szokásai is úgy másnak tűnnek, mint a korábbiaké, hiszen az eddigi generációk is sok mindenben különböztek, de a fesztiválozás az egy közös pont volt. És most inkább abba az irányba halad a világ, hogy nem feltétlenül szánnak erre 2-3 nap, vagy mint a Sziget esetében egy egész hetet arra, hogy bulizzanak, hanem akkor egy estére kibennek akár egy ugye volt erről szó, hogy a cikkben is, és erre Robin Wein Norbert, ugye, aki a Volt és a Balaton fesztiváloknak volt a főszervező, itt ezt a saját tapasztalataiból, hogy a mai fiatalok sokkal inkább erre a napi egyes fesztiválozásra álltak át, és sok minden emellett szól, hiszen Amerikában is ezzel volt a sokaknak a probléma, ezzel magyarázták a Coachella viszonylagos népszerűtlenségét, hogy sokkal többbe kerül ott azt az ember, ott egy 2-3 napot ott van, azt, hogy szállást fizet, azt, hogy eszik, azt, hogy iszik, és a többi, az rengeteg iszatosan megdobja ezt a hétvégét, mint úgy, hogy valaki elmegy egy estére szórakozni. És nem, valószínűleg már sokan nem érzik ezt arányosnak, hogy most emiatt akkor napokig fesztiválozzanak.
Nagyon köszönjük, hogy itt voltál velünk.
Köszi szépen, én is.
Inkei Bencével, a 24.hu kulturális rovat vezetőjével beszélgettünk. Köszi, Bence, a mait is.
Én is köszönöm minden Bencének, aki a mai műsorban részt vett.
Én pedig mindenki másnak, aki ma hallgatta a Rebriefet. Találkozunk egy hét múlva. Viszont hallásra.
Ez volt a Rebrief. A műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu-n, valamint a mediator.hu/Rebrief oldalon. Rebrief. Reklám, marketing, média, velőse.